Sziasztok, ez az After Podcast legújabb adása, én Sajó Dávid vagyok. Aki esetleg YouTube-on nézem műsort, és nem csak hallgatja, az láthatja, hogy egy picit most más a környezet. Ez azért van, mert hamarosan új stúdióba költözöm, és pont egy ilyen átmeneti időszak van. Szóval egy picit most nézzétek el, hogy nincsenek én a lemezek, meg semmi ilyesmi. Viszont mindezek ellenére most egy nagyon-nagyon izgalmas téma fog jönni, mert nagyon régóta szerettem volna ezzel foglalkozni, és most már tényleg itt van az ideje, ez pedig a pop-punknak a nagy visszatérése, méghozzá egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas és újszerű módon, mert hogy a pop-punkot igazából a pop és a hip-hop hozza vissza, az új hullámos hip-hop, ami egy nagyon-nagyon fura jelenség. Nem mondanám azt, hogy annyira új, inkább azt mondanám, hogy ez az egész ez most kezdett el olyan mainstream szintre jutni, hogy érdemes már vele külön is foglalkozni. Szóval ez a mai adás, ez a pop-punk és a mai hip-hop és pop-zene kapcsolatáról fog szólni. Mi az a pop-punk, hogyan tér vissza a pop-zenébe a pop-punk, és egyébként hogy történhet mindez, hogy egy ennyire egyébként kinevetett, meg sok szempontból lenézett műfaj, hogy tud mégis visszajönni a mai alapvetően hip-hop alapú pop-zenébe. Nagyjából egy ilyen 4-5-6 éves trend lehet az, hogy ez ebben a mai nagyon modern, itthon is trapnek szoktuk hívni, trapes hip-hop zenékbe megjelentek egészen ismerős dolgok, amik főleg a rock és gitár zenéből lehetnek ismerősek, és az elmúlt években egyre több olyan rapper tűnt fel, akin látszott az, hogy az inspirációját azt egyébként pop-punk vagy egyéb más zenéből merített. Inkább azt mondanám, azt lehet látni nagyon, hogy most alkot az a generáció, aki még pont elkapta a 2000-es évek utolsó nagy ilyen MTV-s hype-ját, amikor nagyon ment a new metal, nagyon ment a pop-punk, csupa olyan műfaj egyébként, amit rohadtul utáltak a zenei sznobok. És hogy ez a generáció, aki ezeken a zenéken nőtt fel, az elkezdte valahogyan beépíteni ebbe a mai autotúnos, trappes, rockhangszereket nem nagyon igénylő popzenébe, és ez most már egy trend, olyan ilyen trend, hogy pont nemrég láttam, hogy a Will Smith lánya, a Will Smith is csinált egy ilyen, én azt mondom, ez már késői pop-punk, ilyen paramóros szerű cucc. Nem mondám rá, hogy annyira jó, de az érdekes az, hogy ha már egy ilyen Will Smith típusú archoz is eljut ez a pop-punk őrület, az mit hozhat ebbe az egész műfajba, és mit jelenthet ez egyébként ugye általában a popzenére nézve? Miatt hozzákezdünk, tök fontos így elmondani, hogy kik azok, akik most ezt a pop-punk dolgot tud nagyon viszik a újra a köztudatba, és ezek nem a zenekarok. És ez benne a legérdekesebb, hogy ugye a pop-punk, hogy legyen kis háttere is, a pop-punk amennyire hülye hangzik, hiszen a pop meg a punk egymás mellett igazából egy oxymoron is lehetne, igazából egy viszonylag régi műfajnak számít. Amerikában általában a Ramonesik szokták visszavinni, Angliában általában a Buzzcocksik szokták visszavinni, mind a kettő egy remek zenekar, és ez ugyebár a jól ismert punk zenének egy ilyen könnyedebb, kevésbé agresszív, kevésbé politizáló, kevésbé lázadó verziója. Ahogy a neve is mondja, olyan punk zene, ami igazából tele van popzenei hatásokkal, tök jó refrénekkel, dallamokkal, nem csak az, mint mondjuk, amire az ember azt gondolja, hogy na ez a punk zene, mint az Exploited, annál egy kicsit áramvonalasabb, meg letisztultabb a pop-punk. Nyilván már 78-as években is voltak jelei a pop-punk eljöveteljének, de azért általában azt szokták mondani, hogy a 90-es évek eleje az, ami leginkább a pop-punknak a feltűnése. Ekkor jelent meg egy csomó olyan zenekar, akik egyébként máig aktívak, akár a Green Day, ami nagyon fontos, az egyik legfontosabb zenekar ebben a műfajban, a Bad Religion, amelynek nagyon-nagyon fontos szerepe volt abban, hogy egyetlen ezt az egész műfaj egyernyő alá rakják, az Offspring-et is lehetne mondani, sőt, hogy a Blink-182 első lemezei is a 90-es években jelentek meg. Rengeteg olyan punk zenekar tűnt fel a 90-es években, ami eltért az addigi punk attitűdtől, mert volt bennük is egy punk attitűd, csak máshogy ők nem voltak úgy veszélyesek, mint egy kemény, talajos street punk csupa ziherejsztűvel, meg bőrcsökivel, ők úgy voltak veszélyesek, igazából unatkozó kertvárosi deszkás suhancok, akik szerették a gyors, pörgős punkzenét, de mivel nem nagyon voltak heroin függők, meg nem nagyon kellett strihelniük az utcán, mint mondjuk egyes más punkzenészetnek New Yorkban. Ezért igazából ők a szerelemről, barátságról, bevaszásról, hűlésről, ilyenekről csináltak számokat, úgyhogy közben egyébként meglepően slágeresek voltak. És ez a pop-punk vonal, ez így szép lassan a 90-es évektől kezdve egyre dominánsabban benne volt a punkzenében, és nyilván ahogyan egyébként maga a szó is egy ilyen nagyon fura csökevény, úgyhogy a pop-punk is egy meglepően nem azt, hogy meglepően lenni volt, mert én sem lepődtem meg rajta, de nem nagyon szerették az emberek. Én emlékszem arra, amik én nagyon szerettem a pop-punk zenéket kamaszkoromban, de emlékszem arra, hogy Magyarországon is az volt a derogatív kifejezés a pop-punkra, hogy hát ez gumipunk, hát ez oviban, ez oviban megy, meg ilyen iskolások nyomják, meg fú, Blink 182, meg Sum 41, meg ilyesmi, fú, ha ez nem is igazi punk. Ami egyébként bizonyos szempontból igaz, de nem vinném el azt a műsort abban, hogy egyébként általában a punk mit jelent. Én szeretem mindig azt mondani, hogy a punk az nem egy műfaj, hanem egy attitűd. A 90-es évben olyan szinten mentek ezek az újszerűk, hívták kaliforniai punknak is, pop-punk zenekarok, hogy ezek a punk zene először elkezdett ténylegesen betörni a mainstreambe, és sok pénzt érő zenekarok bukkantak fel. Aki az én korosztályomhoz tartozik, én ugye 88-ban születtem, az tuti emlékszik a gimis évekből, hogy a Blink-182, az Offspring, a Sum 41, ezek a zenekarokkal tele volt a tévé, ezeknek a kultúrája átjött Magyarországra is. Hát emlékszem arra, hogy a térzokni, a deszkás cipő, a H4-es gatya, a Adidas, meg Nike, meg Puma csuklószorító, meg a szemöldök piercing, fagolyós nyaklánc, ezek így mind, meg a siltes sapka, ugye ízé nélkül, ezek ugye mind átjöttek Magyarországra is. És ez az egész pop-punk robbanás, ez nálunk is érezhető, sőt, én biztos vagyok benne, hogy az én generációmban a Blink-182 vagy a Sum 41 az egy megdöbbentően fontos és ma már erős nosztalgiaértékkel bíró zenekarok. Ahogy a világ minden más táján is ilyen volt a pop-punk, az más kérdés, hogy nyilvánvalóan a 2000-es évek után, amikor az a műfaj felfutott az említett zenekaroknak köszönhetően, akkor volt egy erősebb higulás. De akik viszont népszerűködtek, azoknak is igen, a korai munkái, azok kifejezetten jók. Korai Green Day, korai Blink-182, ezek baromi jó lemezek, sőt, mi a korai Offspringek is baromi jók szerintem. Amikre lehet ma már legyinteni, mert ezek a zenekarok bőven csináltak nagyon rossz lemezeket is az elmúlt években. De egyébként a korai cuccaik szerintem igenis nagyon fontosak, és van bennük rengeteg olyan érték, ami őszintén hozzátett általában a könnyű zenéhez. 2000-es évek után, hogy ezek a zenekarok kipukkadtak, elment az érdeklődés, átalakult az egész zenei piac. Megmaradt egy kicsit még ez a vonal, de azért már jött ugye az ilyen Paramore, Fall Out Boy, amikor az egész pop-punk már átment nagyon-nagyon poppa, és a punk rész már nem igazán értetted, hogy mi a punk pontosan, mert Avril Lavigne is punk volt, pedig tudod te is pontosan, hogy semmi punk nem volt benne soha, csak úgy nézett ki, ahogy egy reklámszakember megtervez egy modern punk csajt. Szóval, hogy így maga a punk része kezdett ebbe az egészből így kipukkadni, és úgy általában is a punk az úgy eltűnt a mainstreamből. Ez a pop-punk felfutás volt nagyjából a Green Day-nek az American Idiot albuma volt, az utolsó szerintem olyan igazán nagy, fontos pop-punk album, aminek még tényleg volt hatás. Azóta a műfaj igazából széttöredezett, sok zenekar abba hagyta, másfél zenét játszanak, és a rock zenek közben kiment a divatba. Így jön be az a rész, hogy a pop-punk az miért pont 2021-ben, miért pont most kezdünk ezzel foglalkozni, miért pont az elmúlt pár évben kezdtek el ezzel újra foglalkozni 20-22 éves rapperek például. És ez nagyon érdekes, mert az, hogy a pop-punk feltűnhetett a trap zenében, annak szerintem az az egyik fő oka, hogy olyan sok trap zene van, és annyira mindenki most rapper akar lenni az egész világon, és annyira, hogy is mondjam, felhigult az egész, és egyre nehezebb új dolgokat hallani ebben a műfajban, hogy nyilvánvalóan a bátrabbak azok elkezdtek olyan hatásokhoz nyúlni, amik eddig ettől műfajtól idegenek voltak. És hát igazából ma már a zenei szekvenszer programok hozzáférhetőségének a korában nem kell neked ahhoz egy gitáros, meg egy basszarosat csinálhass egy pop-punk számot mondjuk GarageBandbe vagy Ableton-ba. Hogyha értesz jól a különböző cuccokhoz, igazából te is meg tudod írni, és innentől jön a nagyon izgalmas rész. Az elmúlt pár évben lehetett azt látni, hogy egy csomó rapper vagy popzenész így megpróbálkozott egy valami új szint hozni. akár a trapbe is, azért lehet látni, hogy van olyan, hogy trap metal, meg az egész hip-hop is elment egy sokkal erőszakosabb vonalban, rengeteg minden, igazából mivel a hip-hop lett most a könnyűzenei köznyelv, ezért a hip-hopban dőlnek meg olyan eddigi tabuk, amik eddig nem voltak. A rockzenével gyakorlatilag minden megcsináltak már, amit meg lehetett csinálni, mindennel vegyítették, mindenhogy szólt már, mindent eljátszottak rajta. A hip-hopban viszont nem. És ezért nagyon-nagyon érdekes, hogy a poppánkhoz hogy nyúlnak, hogy megnézzük például, hogy csak az elmúlt pár hétben, hónapban, vagy akár időszakban, ugye mondtam a Will Smith-nek a legújabb számát, a Machine Gun Kelly, aki egyébként nagyon fontos ennek az egész ilyen pop-punk revivalnek, hogy a Machine Gun Kelly gyakorlatilag egy ilyen klasszik fehér rapper, aki a utoljára akkor volt érdekes, amikor addig disszelte Eminemet, amíg Eminem vissza nem szólt neki, de egyébként egy ezredik rangú rapper szerintem. És akkor bejelentette, hogy na, ő viszont csinálj pop-punk lemezt. És nem mondom azt, hogy jó, mert hogy nyilván ő is a pop-punknak ezt a rágogumisabb, ilyen Fallout Boy-osabb vonalát fogta meg, de közben azt láttam, hogy azért azt nem gondoltam volna, hogy valaki egy nagyon hosszú rap karrierrel a háta mögött egyszer csak így beáll, és egy rózsaszín gitáron elkezdi nyomni a Megan Fox-szal a háta mögött, mint ha tényleg izé, nem tudom, 2001 lenne. És akkor volt a Trippie Redd, aki például fogta az előző lemezét, és a Travis Barkerrel, a Blink-182 dobosának a segítségével újra kiadta az előző lemezének a rockosított verzióját. Akkor ott volt az I Love McConnell, aki egy tök ismert rapper, aki már évekkel korábban elkezdett ilyen pop-punk témájú dolgokat csinálni. Szóval, hogy mindenki próbálkozik ezzel, olyannyira, hogy még Magyarországon is megjelent egy picit, például a Filónak a Felgyújtom a város című száma, az egy ilyen igazi, tipik poppánkos trap szám, de ott volt például, emlékszem, hogy figurálnak, mint nagyon régen volt egy ilyen Blink-182 mintázó száma, akkor van egy erdélyi srác, akinek van egy baromi jó ilyen poppánkos száma, sőt, még a Lümenprala is arról posztolt munkó Instagramon, hogy ilyen poppánkos beattel próbálkozik, szóval, hogy ez a trend, ez már itthon is megvan, és ez baromi érdekes, mert hogy egyébként nem gondolod, hogy a rap meg a poppánk az úgy illik egymáshoz, annak ellenére sem. Hogy egyébként a történelem során nagyon sokszor volt olyan, sőt, mondom a legegyszerűbb példát, Didi Ramon, aki Didi King néven, ugye a Didi Ramon a Ramonsba játszott, később Didi King néven kezdett egy rap karriert, még bőven azelőtt, hogy ez divat lett volna. Szóval igazából a rap meg a punk az olyan szempontból attitűdben hasonló, hogy ott is a do-it-yourself attitűd az nagyon megvan a legalapabb szinteken, ezért igazából nem kéne annyira stálkozni rajta, hogy ezeket kombinálják. Az sem véletlen, hogy már ilyen mainstream arcok próbálkoznak ezzel, mint Machine Gun Kelly, meg Willow Smith. Hiszen igazából az, hogy a hip-hopot rockzenei műfajokkal keverni, és nem azt a régi hip-hopot, hanem az új trapes hip-hopot, az igazából már egy ideje megy. Ha elkezdek visszamenni az időből, kik voltak azok a menő rapperek, akik már nagyon korán elkezdtek ilyen poppánkos gitártémákat berakni a számaikba, olyan volt a vokáljuk, a refrénjük, mintha egy Blink-182 szám lenne, vagy Sum 41-ból mintáztak, vagy ilyesmi, és így eljövök arra, hogy igazából Lil Peep, Juice WRLD és XXXTentacion munkássága az rendkívül fontos volt abban, hogy ez a mainstream-be meg tudjon ragadni. Mind a hárman meghaltak, ami baromi szomorú, de hogyha megnéztek az ő dolgaikat, pláne Lil Peep-nél lehet legjobban ezt érezni, aki a saját koncertjén is nyomott Blink-182 számokat, de a Juice WRLD-nek is a dallamvezetése, a vokálja, XXXTentacionnak is ugyanúgy, aki nagyon szeretett hardcore-ból is mintázni, metalból is mintázni, szóval, hogy ezek voltak azok az arcok, akik azt mondták, hogy igen, a hip-hop az én nyelvem, a hip-hop nyelvén tudok dalokat írni, de attól még, hogy ez egy nagyvárosi, fekete műfaj, attól még miért nem nyúlhatnék abból a művészetből, amin én felnőttem. És mit láttam én gyerekként? Sum 41, Blink-182 is baromira tetszettek, mert tök jó dallamosak, tök jó témák vannak benne, meg egyébként gyerekként tök punknak tűntek ezek a deszkás arcok. És ezek zenék megjelentek itt, és ha megnézzük, hogy milyen népszerű volt ez a három csávó, akkor látszik azt, hogy ők valamit elkezdtek, és valami nagyon ráéreztek, és ma már a Machine Gun Kelly, meg a többiek ezt vitték még egy szinttel feljebb. Aki megkerülhetetlen ebben a témakörben, és akinek a munkássága tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos abban, hogy ez miért tarthat most itt egyáltalán, az Travis Barker. aki az egyik kedvenc dobosom, a rám legnagyobb hatással lévő dobos, a Blink van egyetlenek a dobosa, bár nem az eredeti dobosa, és a Blink van egyetlenek a korai nagyon jó lemezeim még nem ő dobolt például, de hogy egy barom jó punk dobos, aki egyébként játszott ilyen hip-hopot vegyítő zenekarba és korábban, aztán amikor az EDM időszak volt, akkor ilyen EDM feature-ökbe is beszállt dobolni. Lényeg az, hogy ő volt az a csávó, akinek sikerült az, ami nagyon kevés a rockzenésznek. Át tudtak ültetni a saját rockzenei skilljüket a mai modern pop zenébe közreműködőként. Rengeteg rockzenekarnak az a problémája, hogy a mai még inkább egyénfókuszúbb zenei kultúrájában egy zenekart nehezebb menedzselni és marketingelni, mint egy-egy rappert. Nem lehet őket csak beküldeni bárhova közreműködni. Nyilván két zenekar, hogy működik együtt, akkor ki dobol, ki nem dobol. De ez egy logisztikailag nehezebb probléma. Általában akkor zenekarok énekese, az bejátszik valami énekes mellé, vagy esetleg egy új dalhoz beszél egy másik énekes közreműködni, de olyan, hogy mondjuk valaki kizárólag dobosként legyen sztár közreműködő popszámokban, az nagyon furcsa. És pláne úgy, hogy elsőul, ugye Travis Barker nem csak dobol, hanem hogy producer is, és gyakorlatilag ő az egyik legfoglalkoztatott csávó mostanában ebben a műfajban, mert gyakorlatilag minden rappervel akar közös számot csinálni, ami azért érdekes, mert én nagyon szeretem Travis Barker, de ha valami, ami egyébként nem kell annyira ebbe az új poppunkos trap zenébe, azok a nagyon szép verdobok igazából. Ettől függetlenül így is érdekes, hogy ő ennyire meghatározó arca tudott lenni ennek. Az elmúlt pár évben kezdte úgy beszívni őt egy csomó olyan előadó, akivel nem gondolnád, hogy ő együttműködne. Csinált nyilván közös számot a Machine Gun Kelly-vel, közös számot a Ty Dolla Sign-nal, a Brit Youngblood-dal, aki majd később beszélni fogok külön, Wickman-szával is, akkor Wiz Khalifával is. Igen, van közös száma az Ian Dior-ral is, van közös száma a Kenny Hooplával is, akiről majd fogok még külön beszélni, akkor van közös száma. Ja, hát igen, meg hát az új Willow Smith számban is ő működött közre, szóval tényleg az van, hogy így Travis Barker így a háttérben így tolja maga előtt a pop-punk revival-t a hip-hopba, ami tényleg egy ilyen egészen furcsa jelenség. Viszont az is tök fontos, hogy minden trendet általában a fiatalok határoznak meg, szóval az, ami éppen most mainstream, azt a tinik már 4-5-6 éve ezelőtt már szerették és ismerték és tolták előre. Nyilván ez van, hogy mindig ami a mainstreamben divat lesz, az először a fiatal kezdik el követni és ő kezdik el szeretni. Éppen ezért mi most az a hely, ahol a leginkább lehet monitorozni, hogy minek hatanak el a fiatalok, nyilván a TikTokon. És a poppunk az egy abszolút TikTok kompatibilis műfaj, ami megint olyan dolog, hogy nehéz megérteni, hogy miért. De hogyha egy kicsit beleássunk a dolgok mélyére, és nem zavar az, hogy 13-14 éves embereknek a karaoke videóit kell nézni, akkor rá lehet jönni azt, hogy hogyan lett a poppunk a mostani fiatalok körében ennyire felkapott téma. Egyrészt, hogy nyilván közrejátszik az is, hogy ezek a mostani fiataloknak ezek a poppunk zenék a nosztalgikusak, plusz köztük már vannak olyanok, akiknek a szülei hallgatták ezeket még nagyon régen, de ami még fontosabb az, hogy kialakult egy ilyen vizuális, hogy is mondjam, reneszánsza is a poppunknak, meg kicsit ennek a MySpace emo vonalnak, ugye ezek az e-boyok meg az e-girlök, gyakorlatilag feltalálták újra a 2000-es évek ilyen MyVit meg MySpace ilyen pláza emo stílusát, átvitték erre a izére, a TikTokra, és ahogy azt ahogy emlékeztek rá még régebben, hogy ez a ilyen zokniszerű, fekete-fehér csíkos valami a karra, ugyanolyan kivasalt, festett haj, kifestett körmök, fiúknak, lányoknak ilyen kis pontocskákat rajzolnak magukra, feketében meg fehér, tehát úgy nézett ki tényleg, mint a régebben a plázai mósok. És hogy ez most valami a trend, nagy trend lett, és nem hogy nagy trend lett, de hogy rohadt sok TikTok influencer vagy TikToker, aki ugye ez egy szintén létező trend, hogy valaki már influencerként híres, aztán később elkezd zenét csinálni. A TikTokon is van egy csomó ilyen ember, és ezek az arcok például poppunkosabb dolgokat kezdtek el csinálni, és ez a valami érdekes, hogy miközben ez a poppunk esztétika ennyire megy a TikTokon, a zenék is hirtelen betörtek a TikTokba, és a TikTok most az új király csinálója a popzenének, ami ott trend, az lesz mindenhol a trend később, lásd Oltár Road a Lil Nas X-től. És ez a pop-punk trend nagyon megy, Jaden vagy Esnikó, akik így ezt így szintén TikTokról kinőve próbálkoznak ilyen zenékkel, hogy a TikTokos divat az nem csak így azt a vizuális képet hozta vissza, hanem tök durva, hogy beletolta ezeket a mostani fiatalokat ebbe az egész műfajba. Az más kérdés, hogy mit mentenek át vele aztán később a zenébe. És ez ami baromira érdekes ebbe a pop-punk, trap, hip-hop, valami fura szimbiózisba, hogy egészen fura elemeit veszik át a pop-punknak. Én személy szerint a pop-punkban mindig a dobokat szerettem rohadtul, hogy gyors, másfél-két-három perces számok, tök jó dallamos refrénekkel, meg veri a dobos, mint az állat, és akkor az úgy király, meg menő, meg ezt szerettem. Itt tök érdekes, hogy a pop-punkból inkább a pop részt hozzák át a pop zenébe. Ami érdekes, és én szerintem ezért működik ennyire jól a pop-punk és a trap együtt, hogy a pop, ha belegondoltok abban, hogy az igazán népszerű pop-punk zenekaroknak egy időben az volt a jellegzetessége, hogy az énekesek azok ilyen nyávagos, meg ilyen takony, meg ilyen fejhangon, meg orrhangon énekeltek, Blink-182-nak az énekesére gondolok, vagy aztán később az ilyen All American Rejects, meg az ilyen BC kategóriás ilyen pop-punk zenekaroknál az volt az alap, hogy ilyen rajzfilm hangú énekesek vannak. Hát ez annyira igaz, hogy itthon például a The Grandma zenekarnak, ami egy ilyen pop-punk zenekar, The Grandma zenekarnak a frontembere az egy ismert szinkron színész, aki egy csomó rajzfilmnek, meg animének volt a hangja. Ha ez nem elég bizonyítéka, akkor semmi. Szóval, hogy ez a nagyon szokatlan, meg rajzfilmes hang szerintem tökre illeszkedik ebbe az autotune-ra optimalizált hallgatottságnak az ízléséhez. Mert hogy így, hogy az igazi durva punk, mondjuk egy picsa koncerten ott valami csávó ordibál, aztán szevasz. De egy pop-punknál azért így azt érezted, hogy valami nagyon fura hangú ember énekel, és ez a fajta énekmód, ez a nagyon affektálós, nagyon orhangú dolog, ez valahogy egyszerre már dallamként hat egy dalban, és ezt átemelték a trapbe meg a popba, és ez a fajta énekmód, például a Lil Peepnek mondjuk az Awful Things című számát meghallgatjátok, és így ott a refrén az tényleg olyan, hogy lehetne egy Sub 41 szám, vagy egy lassabb Blink-182 szám is. Ez amit mindenképpen átvettek, ez a fajta ének a trapbe, az nagyon izgi, ahogy a gitárokat így felhasználják ebbe. Szóval, hogy nekem van egy ilyen nagyon fura mániám azzal kapcsolatban, hogy tetszik az, hogy megszól egy ilyen egyszerű trap beat, és valami nagyon egyszerű ilyen pop-punk gitár megszól a háttérben, mert egyszerűen valahogy működik. Szóval ki gondolta volna azt, hogy ezek a ezerszer eljátszott Ramones témák, ezek trap dobokra is tudnak működni. Mert pedig működnek. Olyannyira, hogy a Lil Tracy-nek, a Lil Peep-nek a nagy haverjának van egy száma, ami konkrétan egy Blink-182 számnak az elejének az ilyen lemintázása, vagy lelopása, nem is tudom pontosan, és működik. Azért is érdekes ez az egész jelenség, mert, és ezt már az Imo Rap-nél is értettem, az Imo Rap az gyakorlatilag ennek a pop-punk vonalnak az előzménye volt, amikor először az Imo Rap-pel szoktak azonosítani például egyébként Lil Peep-et is, meg Juice WRLD-et is, szóval a kettő így összefog, az Imo Rap meg ez a mostani pop-punk revival, ez egyébként egy kapcsolódó dolog. De az Imo Rap-nél is már azt éreztem, hogy azért is mehet most ez a pop-punk vonal annyira, mert ha belegondolunk abba, hogy 2021-ben zenét csinálni százszor egyszerűbb egy laptop mögött, mint egy zenekart összerakni. Ezért is egyszerűen annyira népszerű a hip-hop is, mert az internetnek összerakni annyira könnyű lett most már bárkinek összeraknia, vagy szereznie egy alapot, és otthon egy mikrofonnál felmondania, hogy a szobaproducer, meg az amatőr előadóknak a számot szem tényleg nagyon megugrott. Pláne a SoundCloud-ot megnézi valaki, a SoundCloud gyakorlatilag hosszú évek óta csak úgy nyomja ki magából az újabb, mert újabb hip-hop előadókat, és éppen ezért, hogy ennyi trap van, és éppen ezért, mert egyre nehezebb megkülönböztetni egymástól ezeket a tök egyforma zenéket, ezért érzem azt, hogy ez a pop-punk vonal, ez oda vezethet majd egyszer, hogy azok a 18-19 éves fiúk, lányok, akik most így ismerkednek a zenével, garázsbendeznek, és a többi is szép lassan felfutnak ezek a zenékkel, meg számokkal, ezek egy pár év múlva simán ott fognak állni, hogy figyelj, most már van elég pénzem, meg kapcsolatom, tudok csinálni egy zenekart magam köré, és én igazából csak azért csináltam trappet, mert az volt a leghozzáférhetőbb, de amúgy tök más szeretnék. Ott van Tyler, the creator, akinek a karrierjével pont egy adás előtt beszéltem. Tyler is elmondta, hogy ő már egyébként nem szeret rappelni, ő énekelni szeretné. Ez a természetes evolúció egy előadó életében teljesen normális, és hogy pont ez a jó ebbe szerintem, hogy, hogy egyre több hip-hop előadó fedezi fel magának a rockzenei műfajokat, mert hogy ezt nem oda fog vezetni, hogy, hogy szép lassan a zenekarozás az visszatér, csak egy kicsit más felosztásban. Már nem az lesz már, hogy dob, basszus, meg gitár és szavasz, hanem fontos lesz a tényleg azt tudja ott midizni, fontos lesz a sampler, fontos lesz az, hogy úgy szólaljon meg, mint egy rap szám, de hogy ahogy telik múlik az idő, ez szerintem egyre könnyebben fog menni, és én látom magam előtt az olyan hip-hop bulikat, vagy hát inkább mondjuk ilyen pop-punk, emo-rap bulikat, ahol két arc így rappel, mögöttük egy DJ, és valami mellettük egy ilyen punk gitáros, aki nyomja lassan a riffeket mellette, és aztán lehet, hogy már nem tudom, két év múlva lesz mögöttük egy dobos is. És akkor már mi a különbség a rap meg a rock között megint? Szóval ez szerintem rohadt érdekes, és ezért is tartom nagyon-nagyon jónak ezt a trendet, még úgy is, hogyha egyébként tényleg azt kell mondanom, hogy ez is inkább érdekes, mint jó. Mert azért ebből a pop-punkos, trappes dologból nagyon sok olyan dolog sült ki, ami gagyi és nagyon rossz vonalat emelik ki. Például ez a TikToker vonal is már inkább ez a Paramore, Avril Lavigne vonal, és azt istenítik, ami már nekem már annak idején se tetszett egyáltalán. De hogy ettől függetlenül én szerintem ez olyan trendeket fog elindítani, amit szerintem senki nem várt. Én biztos, és ha belegondolunk abba, hogy a hip-hop hozza vissza a rock zenét, ha ennyire leegyszerűsítjük ezt a kérdést, akkor különösen izgalmas ez a téma. De azt is hozzá kell tenni egyébként, hogy én személy szerint már vártam is ezt, mert amúgy a hip-hop, a menőbb hip-hop előadók között rengeteg olyan volt már az elmúlt évben, aki kicsit így próbálkozott ezzel a rappesebb, verokkosabb vonallal. Ott van a Death Grips például, akik gyakorlatilag az egy rap zenekar, de az egy rap csapat, de én is rap zenekar mondtam, de igazából az egy zenekar, ami hip-hopból indult ki, aztán átment majd tök mindenféle vonalba. Ott van a Horror nevű zenekar, akik a hardcore-t keverik a punkkal, mondhatnám a Clippinget is akár. Akkor ott van az egész új trap metal vonal, ugye a Scarlord-dal, meg a City Morgal, akkor van egy csomó arc, akit elkezdtek így punk rappernek hívni, ilyen a Rico Nasty, vagy a NASCAR LOA nevű csávó, aki tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen nagyon szakasz street punk és ilyen másfél perces zajos punk rap számai vannak, szóval, hogy így ez a vonal, ez mindenhonnan jön be, hogy mivel egyre nehezebb kitűnni ebből a hatalmas zajból, hogy tudsz kitűnni? Úgy, ahogy kitűnnek annak innen a zenekarok is egymás közül. Feltűnő legyél, hangos legyél, nyers legyél, autentikus legyél, és olyan dolgokat csinál, amit még eddig mások nem csináltak. Más kérdés egyébként, hogy ezt az ilyen rockosabb, metálosabb, punkosabb hip-hopot egyébként már jó ideje mások is csinálják, akár hangzásban, akár mintázásban, stílusban, a Playboy Carti, Suicide Boys, Ghostman, még Tekashi 6ix9ine-nak is szerintem voltak ilyen hardcore-osabbra hasonlító számai. Lehetne mondani itt a Post Malone-t, aki a Ozzy-val csinált közös számot, a Denzel Curry, akinek a Rage Against the Machine-es feldolgozása is ilyen hatalmas, baromi jól sikerült. Szóval egyszerűen az van, hogy látszik, hogy minden rapper tudja azt, hogy nem lehet a végtelenség ugyanazokkal a trap beat-ekkel ellébecolni, több kell, valami más kell. És most ilyenkor, és itt fogunk eljutni a hangszerekhez majd, amikor a rapperek elkezdenek még több hangszert használni, és elkezdenek ők punk zenekarokat csinálni. A Machine Gun Kelly-nek igazából lett egy zenekara. Vagy van az a Mozzan nevű TikToker csávó, aki ilyen dobos influencer, és akkor is csinál pop-punk számokat, és akkor így. Tehát én konkrétan olyat vizionálok magam előtt, hogy én azt is el tudom képzelni, hogy a jövő zenekarai azok úgy fognak összeállni, hogy különböző nagyon népszerű influencerek, akik elkezdtek zenélni, azok így összeállnak zenekart alapítani. És itt van egy tök jó doboló csávó, aki dobos, meg pop-punkot játszik, meg nem tudom, van egy ilyen smink blogja, akkor ott van egy másik csávó, aki énekel, meg neki is smink blogja van, meg ilyen anime vlogja, meg ilyesmi, és akkor így összerakosgatnak így egymásból virtuálisan zenekarokat, hiszen igazából ha nagyon-nagyon unorthodox akarsz lenni, akkor már nem is nagyon kell egy zenekari próba, Mert mondjuk azt mondod, hogy figyelj, mondjuk Covid alatt, össze lehet rakni Covid alatt egy számot? Biztos nem lesz annyira jó, meg könnyű, de össze lehet rakni. Eljátsza otthon a gitáros az ő témáját, eljátsza otthon a dobos a sajátját, ezeket feljátszák, felveszik, elküldik egymásnak, összerakják. Ilyen alap ez egy zenekarnak számít? Nem tudom, de igazából szerintem ez valami érdekes lesz, hogy megnézni, hogy ez a fajta mindenki kollaborál mindenkivel, minden zenét ötvözök mindenkivel, és már a technológia is megvan ahhoz, hogy ne kelljen nekünk egy pincébe minden öt embernek az idejét összeegyeztetve próbálni. Szerintem ide vezethet ez hosszú távon, és megint azt mondom, hogy a pop-punk vonal ez aztán ezt erősíti fel. Már korábban is voltak nyilván a rapnek és a rocknak ilyen közös próbálkozásai, emlékezik a Judgment Day-re, ott volt az egész new metal vonal. Én azt szeretem a Kid Cudi-nak a Speeding Bullet lemezét, ő szerintem nagyon megelőzte a korát, mert a Kid Cudi rapperként az a lemez az kb. Egy ilyen grunge lemez kb. Szóval, hogy így, ő volt az egy első, aki szerette azt, hogy figyelj, minek legyek én is egy 28. rapper, hogyha valami tök más csinálok, és az a jobban rám fognak figyelni, és például Machine Gun Kelly-nél is ez történt, hogy hoppá, csináltam egy pop-punk lemezt, hirtelen mindenki elkezdett ráfigyelni, és elment a Billboard lista első helyéig. De aztán mondhatnám még a Odd Future-t, akik a Trash Talk hardcore zenekarral kollaboráltak egy csomószor, szóval, hogy ez mindig megvolt. Én azt tartom érdekesnek inkább most a pop-punk és a rap kapcsolatában, hogy aztán most van először az, hogy nem a rockerek, a rockzenét játszó emberek akarják magukhoz édesgetni a éppen menő rappereket, hanem az éppen menő rapperek próbálják a saját autentikusságukat, a saját ötletességüket azzal alátámasztani, hogy egy ilyen régi pop-punk arcot meg témát vesznek elő. Ez egy nagyon fura attitűd, és én is még csak próbálom ezt megfejteni, de tényleg így van, hogy amíg régebben, nem tudom, egy Limp Bizkit meg kell kérni egy Method Man-t, hogy gyere haver, rappelj az egyik számunkba, most inkább az van, hogy így egy TikToker, vagy egy rapper azt mondja, hogy na figyelj, unom már én is a rappert, hogy csinálok egy pop-punk számot, figyelj, Travis Barker, gyere már, csinálj már egy pop-punk számot. És akkor még pár példa azzal kapcsolatban, hogy mik azok a zenék, meg műfajok, amik szerintem nagyon hozzák ezt a vonalat. Ott van például Kenny Hoopla, akinek a How Will I Rest in Peace If I'm Buried by a Highway című száma, amit az is olyan, hogy az nem is pop-punk, hanem gyakorlatilag korai block party. Machine Gun Kelly-nek a Bloody Valentine-ja, ami a Machine Gun Kelly hangja is olyan, hogy így tök érdekes, hogy neki egy ilyen mélyebb rapper hangja van, és ehhez a punkos énekhez, általában egy magasabb fejhangos, ilyen orhangos ének szokott lenni, neki meg kicsit rátolnak egy kis autotunt a hangjára, és egy ettől nagyon érdekes lesz, és egyszer full látni egy gitárral a kezében. Jadennek a Driver's License című száma, ami egy feldolgozás, és hogy ebből látszik, ez a Jaden egy ilyen TikToker, és egy TikToker fogta magát, és pop-punkra dolgozott fel egy pop-számon. Az is látszik például, hogy kiket hoznak vissza ezek a rapperek közreműködésre, mert Travis Barker nyilván baromi népszerű, de egyébként hoznak vissza már ilyen kicsit necces arcokat, és ezért mondom azt, hogy ez a pop-punk lufi is hamar el fog menni rohadt gagyiba, és most utoljára izgalmas még szerintem, mert akik vannak már itt azért, akik Avril Lavigne-nek csinálnak közös számot, akkor van, aki a Papa Roach-nak a Last Resort-ját csinálta meg ilyen új trappes verzióban, azt hiszem ő is ilyen TikTok influencer, a Lil Peep is az I Love Macon-en csinálnak közös számot a Fallout Boy-ja, szóval, hogy... Ja, és akkor persze, és akkor beszéljünk még nyilván a Youngbloodról, aki meg ezt az egészet Angliába viszi. Én voltam a Szigetes koncertjén és rüheltem, olyannyira ellenszemes ez a csávó, nem bírom elmondani, mennyire ellenszemes, de az kétségtelen, hogy rohadt népszerű, és nagyon-nagyon sokan nézik, meg hallgatják a zenét. Na ő is szerintem az a kategória, aki lehet látni, hogy abban a korban élünk, hogy igazából rappelni könnyebb, viszont már annyian rappelnek, hogy kell valami más, és ő is ez a kicsit felvette, kicsit menzonos, kicsit Sum 41-os, van benne egy kicsit new metal-os tudsz is, nagyon produkálja magát, szóval hogy így, és működik, és azt mondja, hogy a zenéje az most punk, vagy pop, vagy rap, tök mindegy, mert mindegyikben vannak benne elemek, az más kérdés, hogy szerintem nem jó. És ami a legdurvább, és egyébként szerintem ez jelzi az egyik legjobban, hogy mekkorát fordult a világ egyébként, amire senki nem gondolt volna, az, hogy az Epitaph Records elkezdett imó rappereket leszerződtetni. Mondtam a műsor elején, hogy a Bad Religion mennyire fontos a poppánkban, a hangzásban is, mindenben nagyon sokat adtak az egész poppánknak, pedig egyébként Bad Religion tematikailag sokkal komolyabb volt, mint mondjuk a Blink-182 vagy Green Day, sokkal több politika meg társadalmi üzenet volt benne. De hogy a Bad Religion gitárosa az a Brett Gurewitz, aki megalapította az Epitaph Records-et, és az Epitaph Records az egyik legnagyobb és legfontosabb gitárzenei kiadó most már 40 éve Amerikában. Gyakorlatilag ők fogták össze az összes ilyen kaliforniai punk zenekart annak idején, sorolhatnám tényleg Offspring, Rancid, ja, nyilván van ott a Bad Religion, NoFX ott volt, a NoFX, ami szintén megkerülhetetlen zenekar a műfajba. Akkor volt egy időszak, amikor elmentek ilyen post-hardcore-ba, meg metalcore dolgokkal próbálkoztak, ott van tényleg a Parkway Drive, a Pennywise ott van, akkor ott van a Descendants, ott van még akkor az Alkaline Trio, az All American Rejects, ezek az igazi, nagyon nyálas, nagyon C-kategóriás pop-punk zenekarok. Ez egy fontos, meghatározó kiadó, ami eddig csak gitárzenekkel foglalkozott. És mit csinált? Elkezdtek leszerződtetni rappereket. És ilyenkor mit szokott csinálni a nagyon-nagyon-nagyon szigorú metálos, meg rocker, hogy fú, nem van, összemocskodták az én kedvenc kiadómat. És hogy egyébként ezt itt érthető is, mert hogy a rockzene annyira nem lett már rentábilis manapság, hogy ha van egy ilyen régi kiadó, mint az Epitaph, azt még istenítik, hogy na ő még viszi a lángot. Igenis, viszi a lángot. Leszerződtette Lil Lotus-t, a NASCAR LOL, akit mondtam, ő is náluk van. Akkor elkezdtek rappereket leszerződtetni, mert egyszerűen az, az igazság, hogy ez a generáció, ezek mostani 17-20 éves arcok Amerikában, akik tényleg úgy néznek ki, mintha egy metalcore zenekarban lennének, vagy egy deszkás skatepunk zenekarban, hogy arztetkó, piercingek, fültágító, talpik feketében, de 808-as dobokra rappelnek. Ezekben nincs fejét rázó gitáros, meg fejét rázó dobos. Itt csak egy csávó van, tele tetoválásokkal, és rapper, de közben úgy néz ki, mintha egy rocker lenne. És ebből látszik az, hogy a rock zene és a pop-punk forradalom, ez ennek szerintem egy tök jó ilyen illusztrációja. Sokat teventett és joggal elteventett rock zene, az ezeken a rappereken keresztül fog visszajönni. És ezt látják már nagyon sok helyen. Egyszerűen azon kell elgondolkodni, hogy vajon lehet-e olyan csak az a rock meg a punk zene, amit gitárokon meg dobokon játszanak? Vajon az is-e az, ha valaki egy mikrofonnal, meg egy Abletonnal, vagy egy garázsben, de ezeket megcsinálják otthon. Ez szerintem egy rohadt érdekes kérdés. Aki csak hallgatja az adást Spotify-on, annak ajánlom azért azt, hogy esetleg később nézzem meg a YouTube videót is, mert ugye Spotify-on nem tudok használni zenéket, YouTube-on viszont nagyon sokat szoktam, és mert hogy ezek, amiket elmondtam, ezek sokkal egyszerűbbek úgy értelmezni ezeket, hogyha hallod is hozzá azokat a zenéket, meg elemeket, amikről beszélek. De azért remélem, hogy tetszett, mert hogy féltem ettől a témától, mert az igazság, hogy attól félek, hogy öreg vagyok és boomer vagyok már ez a témához. De közben arról is szó van, hogy a poppen az én műfajom haver, nyilván akarok ezzel foglalkozni, és akartam is nagyon régóta. Remélem, hogy jó volt, remélem, hogy tetszett. Mindenképpen fogok csinálni egy poppunk hip-hop közös playlistet. Azt nagyon-nagyon várom, hogy összerakjam, hiszen nagyon jó lesz. Szóval ez volt most az After Podcast, a trap és a poppunk és a popzene és a hip-hop nagy közös kapcsolatáról, remélem tetszett. Iratkozzatok fel ránk YouTube-on, Facebookon, meg Instán, meg Spotify-en, meg mindenhol, meg adjatok iTunes-on ránk 5 csillagot, hogyha tetszett. És írjatok le kommentbe, hogy mit gondoltok erről az egészről, mert nagyon érdekel, hogy ti hogy látjátok, hogy ez az egész csak egy ilyen lufi, vagy csak egy belemagyarázás, és csak pár példáról van szó, hogy ez olyan trend, amit már ti is láttok és tetszik nektek. Nyugodtan kommentértek be, mert tök szívesen válaszolok rá és beszélgessünk róla. Én Sajodai voltam, köszönöm a figyelmet, és nagyon szépen köszönöm még a Sennheisernek, a Lenovo-nak és a Samsungnak, hogy támogatták ezt az adást. Lehetek itt legközelebb is, jövök új témákkal. Köszönöm, hogy néztek, sziasztok!